zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Ginelli Zoltán, kritikai geográfus történészt. Szia Zoli!
Hello, sziasztok!
A mai témánk a gyarmatosítás, a dekolonizáció kérdései, és hát nyilván, ahogy ebben a podcast sorozatban már megszokhattuk, azért ezt, hogy megpróbáljuk egy fenntarthatósági köntösben értelmezni, de mielőtt belemennénk ebbe a témába, azt szeretném kérni, hogy röviden mutasd be magad, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetek.
Szóval még egyszer sziasztok, és köszi a meghívást, nagyon örülök, hogy végre beszéltek erről a témáról. Kicsit az az érzésem, meg az a problémám, hogy itthon kevésbé lehet erről a témáról beszélni, és sokszor nagyon frusztrált leszek attól, hogy miért nem beszélünk ezekről többet, főleg azért, ami majd el fog hangozni szerintem a beszélgetésünk során, hogy Magyarországon kiemelten fontos ez a téma, csak valahogy olyan kritikai szempontból, társadalmi kritikai szempontból nem foglalkozunk ezzel. Nekem a hátterem egyébként, én geográfusként végeztem, globális történésznek tartom magamat, ez fontos lesz, és egyébként tudománytörténész hátterem van, tehát főleg a földrajztudomány történetével foglalkoztam, és a magyar gyarmatiság globális történelmével foglalkozom, amiről most írunk egy könyvet a Cambridge Egyetemi Kiadónak, társszerzőimmel, Apor Péterrel és James Markkal, és többek között, tehát sokféle ilyen szervezet fejlesztésbe vettem részt, létrehoztam például a Kelet-Európa dekolonizálása cím, ez a Decolonizing Eastern Europe című csoportot a Facebookon, meg 3200 tagja van, főleg kutatók, de vannak művészek, kurátorok is bőven, és többféle szakmai workshopot tartottam, tanítottam több egyetemen, szakkollégiumban, magánsúlyban, középiskolásoknak is, művészekkel is dolgoztam, és akkor egy-két példát mondok, ami Magyarország szempontjából is releváns. Tehát van például a Manifest nevezetű művészeti projekt, ami a transatlanti rabszolgakereskedelem emlékezetéről szól, és én vagyok az egyetlen kelet-európai tagja a tudományos testületnek. Tehát az, hogy nekünk is, vagy a régiónknak is volt ebben szerepe, az például egy ilyen nagyon érdekes kérdés. A másik, hogy a 2021-ben az Off-Biennale kulturális művészeti fesztivál keretében csináltuk meg Szakács Eszterrel a Transperiféria mozgalom kiállítást, ami elsősorban Kelet-Európa és a globális dél közös történelméről szólt. Tehát dolgoztam művészekkel is, és ez egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy hogyan lehet a tudományos tudást lefordítani, nem csak a tágabb közönség számára, hanem ugye művészeti formában. És végül azt szeretném kiemelni, hogy létrehoztam legutóbb egy új Facebook oldalt, aminek a címe a Magyar Gyarmat, és szerintem nagyon fontos, és egy kicsit egyébként a gyarmat kritikához is tartozik, hogy hol csináljuk a tevékenységünket, hol termeljük a tudást, hol beszélünk az emberekkel, és szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy én nem a valamilyen nyugati egyetemen akartam, ugye ilyen birodalmi egyetemen, most így viccesen mondva, tanítani mondjuk a brit diákokat, meg mindenféle nemzeti diákokat, hanem a magyar közeget akartam tájékoztatni arról, hogy milyen a magyar gyarmat kritikát lehet megfogalmazni a magyar környezetben. És csatlakozva az, hogy a hátterem egyébként nem az ökokritika, azt el kell ismerjük, hogy az ökokritikának egy alapvető aspektusa a gyarmatkritika, és szerintem ezért nagyon fontos itthon is beszélni erről, mert az ökokritikán keresztül lehetne esetleg globalizálni ezt a magyar pozíciót, vagy hogy mi történik Magyarországon, és ez sokszor úgy történik, hogy a gyarmatiság, vagy a gyarmati történelemnek az aspektusai teljesen figyelem nélkül hagyják, nem foglalkoznak velük.
Ugye ebben a podcast sorozatban így az ökológiai közgazdaságtan gondolatai körül forgunk, és az alapkiinduló pontunk az az, hogy a gazdaság feladata az lenne, hogy jó életet biztosítson mindenki számára az ökológiai eltartó képességen belül. Most amikor ezt a mondatot így összerakjuk, akkor rájövünk arra, hogy hát ez egy kőkemény elosztási kérdés, És ugye ez az elosztási kérdés, ez nem csak a társadalmakon belül, hanem nemzetek és régiók között is azért jelentős kérdéseket vet fel. Ráadásul, ugye, amit én ezen belül is képviselek, a degrowth, vagy nem növekedés témaköre, az rendkívül nagy hangsúlyt helyez a dekolonizációnak a kérdéskörére, hiszen ugye nem vehetjük ki a gazdasági növekedés kényszereit úgy a teljes rendszerből, hogy közben nem gondolkozunk azon, hogy ez milyen hatással van azokra a régiókra, amik ugye eddig pont attól szenvedtek, hogy a forrásokat inkább elvitték onnan, mint hogy oda vigyék. És ráadásul ugye ezt az egész témakört még az is tetézi, hogy a jelenlegi természeti problémáinknak a jelentős részét leginkább azok az aktorok hozták létre, akik mondjuk inkább gyarmatosítók voltak, mint gyarmatosítottak. És most ugye azt kérik a fejlődő országoktól, hogy hát akkor ők most fejlődjenek más ütemben, mert mi már elhasználtuk azokat az erőforrásokat, úgyhogy mi lenne, hogyha ők most egy kicsit másképpen akarnának fejlődni. És ráadásul, amit szerintem nagyon-nagyon kevesen tudnak, hogy egy csomó ilyen zöldnek tekintett, vagy zöldre festett megoldás, amiről mi azt gondoljuk, hogy ez szuper jó, és eladjuk, mint valami fenntarthatósági hatalmas ötlet, az ugyanúgy egy ilyen gyarmatosítási törekvést foglal magába. Erre mondok egy példát, hogy amikor ugye veszünk valamit mondjuk a repülőjegyünk mellé, még beixeljük azt is, hogy hát mi ellentételezni szeretnénk a karbon kibocsátásunkat, akkor sokszor az ellentételezés az egyszerűen bemegy egy olyan kalapba, amiből nyugati pénzügyi cégek a globális délen ingatlanokat vásárolnak fel. Tehát valójában egy ilyen gyarmatosítást finanszírozunk egy karbon ellentételezésen keresztül, és azt gondoljuk, hogy hát ezzel most megnyugtattuk a saját lelkületünket, ugyanakkor meg hát nyilván a kapitalizmus őrült trükköket tud bevetni annak érdekében, hogy még ezek is, ha lehet, akkor rossz felé menjenek. Tehát, hogy ilyen hihetetlen ellentmondások vannak, és ráadásul a saját tapasztalatom ebbe a témába, hogy mi magyarok, meg aztán még végképp nem tudunk ezzel normálisan szembenézni, ezzel a kérdéskörrel, mert hogy még azt se tudjuk, hogy a gyarmatosítás melyik oldalán állunk, és hogy nekünk melyik oldalról kellene szemlélni. Úgyhogy így most egy kicsit hosszú felvezetésbe így megpróbáltam bedobálni az összes létező témát, ami egyébként engem itt érdekelne, és nyilván ma nem biztos, hogy lesz mindenre időnk, de hogy azért kezdjük egy kicsit szétszálazni ezeket, és kezdjük a végével, mert tudom, hogy ez az, ami a leginkább a te kutatási területedhez közel áll, hogy ugye Magyarország egyáltalán miért van ennyire ellentmondásos helyzetben? Én egyébként eddig még nem is találtam olyat, aki erről a témáról tudna, vagy hajlandó lenne velem értelmesen beszélgetni. Tehát, hogy így néha gyarmatosítónak látjuk magunkat, néha gyarmatosítottnak, és ugye a félperifériás helyzetünknél fogva így össze-vissza csúszkálunk így a szabadságharcos, meg a globális észak arroganciája között. Szóval te hogy látod ebben a diskurzusban Magyarországot, és mik vagyunk mi egyáltalán, azon kívül, hogy félperifériás?
Hú, hát itt nagyon sok minden hangzott el. Tényleg akkor a végéről hadd fogjam meg a dolgot. Tehát, amit talán már említettem is, hogy nekem az a nagyon furcsa élmény Magyarországgal kapcsolatban, és mondom, hogy én alapvetően itthon éltem, hogy, és szemléltem a dolgokat, a politikai diskurzusokat, a keretezéseket, hogy a fenébe van az, hogy senki nem foglalkozik azzal, hogy miközben egyébként a globális gazdaságból a beágyazódásunk az nyilván egy 500 éves hosszú gyarmati történelem a fényében kellene értelmezni. Ugye az a itthoni magyarázat, hogy nekünk sose voltak gyarmataink, mi semmilyen módon nem kapcsoltuk a gyarmatosításhoz, annak ellenére, hogy a gyarmatosítás az egész világot átformált. Miközben ezt tudjuk, vagy tudhatnánk, a mai politikai diskurzus, főleg 2012 óta, amikor, és egyébként ez egy nagyon aktuális dolog, mert most nemrég március 15-én Orbán Viktor tartott beszéde, ünnepi beszédet, ahol általában a burkoltan, vagy kimondottan a Habsburg kolonializmusról szokott beszélni, tehát hogy a magyar sors az mindig egy gyarmati sors. 2012. március 15-e volt az, amikor először kimondta azt, hogy a magyar programnak annak kell, hogy legyen, hogy nem leszünk gyarmat. Tehát gyakorlatilag a politikai diskurzusban a kormány kommunikációnak a központjába került a gyarmat fogalma. Ennek ellenére, és annak ellenére, hogy aztán is erről beszélhetünk, hogy az ellenzék is elkezdte tükrözni ezt a diskurzust, semmiféle szó nem esik arról, hogy ennek mi a tágabb története. Tehát nekem az a fő állításom a kutatásaimban, és a könyvben is erről írunk, hogy ez a mostani elmúlt évtizedben tapasztalt gyarmati diskurzus sokkal korábbi magyar történelmi tapasztalatokra épít, ahol ki volt mondva ugyanez a tézis, hogy nem leszünk gyarmat, ez egy gyarmati küzdelem, ami Magyarország van, stb. Illetve, hogy bonyolítsa, Magyarország sokféleképpen kapcsolódott a dekolonizációhoz, illetve ugye az antikoloniasta mozgalmakhoz is. Tehát amire a politika épít, az egy történelmi tudás, ennek ellenére a kritikusok egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy ennek nem csak egy történelmi mélysége van, annak, ami mostanában elhangzik kapcsán, sokan megmosolyogják, vagy viccesen tekintenek erre, hogy a CÖF újabb békemenetében például ez a nem leszünk gyarmat szlogen van. Ennek egy földrajza is van, tehát hogy nagyon fontos odafigyelni, hogy Magyarországnak az integrációs kísérleteiben ugyanúgy szerepet vállalt ez a szlogen. És erről majd még beszélhetünk, és egyébként az ökokritikához is nagyban kapcsolódik, mert az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ez nagyban felhasználják a magyar társadalomban, abszolút nem az ökokritikáról szól, illetve az ökokritikának egy ilyen nagyon helyi megfogalmazása, ahelyett, hogy a gyarmatkritikát arra használnák, hogy a globális pozíciójáról beszéljenek a Magyarországnak, a magyar történelmnek és a magyar különféle ilyen beágyazódási kísérleteinek. És itt hagyd dobjam be azt, hogy az én fő megközelítésemben ugye a világrendszer elemzés azért nagyon fontos, de a kutatásaimban azt próbálom megmutatni, hogy Magyarországon mindenféle ilyen kifejeződése, artikulációja a gyarmati pozíciónak, vagy annak, hogy milyen rassz pozícióban vagyunk, tehát hogy mi hogyan vagyunk fehérek, vagy hogyan viszonyulunk más rasszokhoz, az abszolút tükrözte az aktuális globális beágyazódási stratégiát. Márpedig a globális kapitalista világrendszerben egy hierarchikus rendszer van, ami ha rasszra lefordítjuk, akkor a tetején vannak a fehér hegemon uralkodó gyarmatosítók, középtájt vannak az ázsiaiak, vagy a sárgák, ez még egy ilyen nagyon régi kifejezés, és a legalján vannak a feketék, és ebben a globális hierarchiában való pozícionálásban Magyarországnak egy nagyon gazdag története van. Tehát egyébként az, hogy Magyarországon főleg azt látjuk, hogy magyarokat ugye fehéreknek tekintik, ez nem teljesen volt így, és erre csak egy példát hagy mondjak. Tehát már amikor a 19. században a tömeges kivándorlás megindult Magyarországon, főleg egyébként olyan területekre, amik a gyarmati frontír, tehát ahol Észak-Amerikában, meg Dél-Amerikában is, ahol letelepedtek a telepesek, magyarok is voltak köztük, amikor bekerültek a magyarok ebbe a globális rassz rendbe, akkor észrevették, hogy nem feltétlenül tekintik őket fehéreknek. Tehát ez is egy ilyen tapasztalat, amivel foglalkozunk, hogy Kelet-Európában, és az egyik oka annak, amiért Kelet-Európában egyébként előtérbe került a dekolonizációs kritika, kéz a kézben a rasszizmus elleni kritikával az az, hogy ugye Kelet-Európának van egy hosszú mély tapasztalata, gondoljunk csak a holokausztra, ami egy teljesen egyértelmű példa, hogy nem tekintették őket egyenrangú fehéreknek, rasszizálták a térséget és a népet, és ez alapján egyébként az ő kapcsolatuk az úgynevezett nyugati világgal, az mindig egy ilyen egyenlőtlen viszonyban volt. Tehát én azt állítom, hogy a mostani ilyen artikulációja ennek a gyarmatkritikának, amit a politika nagy elánnal magáévá tesz, az pontosan ezeknek a létező gyarmati tapasztalatoknak, és létező ilyen rassz tapasztalatoknak egy nagyon-nagyon sikeres megfogalmazása. Tehát nem leszünk gyarmat, ugye Brüsszel az új birodalom, ne beszélnek velünk ilyen lenéző módon, tehát nagyon erősen hat persze az érzelmekre is, és az ökokritika szempontjából ezért ez nagyon fontos, vagy nagyon problémás kérdés, és ezért kellene annyira kibeszélni Magyarországon ezeket, hogy mivel erősen az érzelmekre hat, ezért elsősorban egy olyan félelemre épít, hogy mi ne legyünk gyarmat, és ebben a globális hierarchikus rendszerben ugye mi ne legyünk a periféria. És az én kutatásaimban azt mutatom be, hogy Magyarország elsőben ilyen félperifériás beágyozódást követ a kapitalista világrendszerben. Tehát abban a félperifériás ilyen, úgy is mondhatjuk, kicsit ilyen skizofén, ilyen megosztott, ilyen köztes pozícióban fő stratégia lesz, hogy mi bizonyítsuk, hogy mi vagyunk a, nem tudom, jobb fehérek, mi vagyunk azok, akiknek sose voltak gyarmataink, velünk ugye lehet kereskedni, felünk lehet nyitni, de nem vagyunk teljesen ugye más nem fehérek, ugyanakkor építünk is olyan kapcsolatot a nem fehér világgal, azon keresztül, hogy mi bizonyítjuk, hogy mi részben ugye ilyen hit pozícióban vagyunk Ázsia és Európa között. Tehát a globális pozícionálásban nagy szerepe van ennek is, és az ökokritikához ugye alapvetően úgy kapcsolódik, hogy ezzel a pozícionálással sok esetben eltávolodunk a globális ökokritikai kérdésektől, tehát attól, hogy például Magyarország ezzel a félperifériás beágyazódással pontosan milyen szerepet vállal a termelési és a kereskedelmi viszonyokban. Tehát ez a fajta gyarmati, meg rassz kártyáknak a kijátszása, amit a kormány is nagy szeretettel művel, de ugyanúgy már az ellenzék is egyébként, ez kevésbé foglalkozik azzal, hogy na jó, de akkor ez a félperifériás köztes pozíció, ez ugyanúgy viszont jelent a perifériával is, és nem csak a centrumországokkal. Általában Magyarországra az jellemző, és ezzel fejezném be, hogy a tudásunk nagyon nyugatorientált, a gyarmattörténelmről való tudásunk is abszolút a nyugatról származik, és a saját gyarmattörténelmünket kevésbé tudjuk emiatt megérteni, illetve a történelmi viszonyunkat a úgynevezett gyarmati perifériával. És szerintem ez a legfontosabb kérdés akkor, amikor globális léptékű ökokritikai kérdéseket szeretnénk megfogalmazni.
Ugyanakkor nekem az az érzésem, hogy az, amikor az aktuál politikában ezeket a szlogeneket halljuk, és azért körülnézünk így a valóságban, akkor az is szembetűnő, hogy mennyire fogalmunk nincs arról, hogy egyáltalán mi számít gyarmatosításnak. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos, hogy minket például most feltétlenül azok az országok gyarmatosítanak, akik korábban gyarmatosítónak számítottak. Meg egyáltalán nem biztos, hogy lehet, hogy csak is kizárólag ugye az önrendelkezésről gondoljuk, hogy ha mit tudom én, Brüsszel ami önrendelkezésünket korlátozza, akkor az gazdasági. Ugyanakkor nagyon-nagyon nem szoktunk beszélni ugye a kulturális gyarmatosításról, a szellemi gyarmatosításról, a tudomány gyarmatosításáról, és hát beszéljünk a gazdasági gyarmatosításról, ami szerintem Magyarországon egy nagyon-nagyon kemény téma, és pontosan megmutatná egyébként, hogy hol kellene nekünk a dekolonizációval, az ökokritikán keresztül, egységre lépni, mert hogy pontosan ez a típusú gazdasági gyarmatosítás az, ami szerintem a legszembetűnőbben itt van ma Magyarországon. Tehát, hogy egy kicsit azt szeretném, hogy azt azt járjuk már körül, hogy, hogy egyáltalán mi számít gyarmatosításnak, és hogy ezekben a különböző gyarmatosítási szempontokban hol vagyunk mi, és hol kellene, hogy legyen a világnak a trendje, vagy azok a tendenciák, amik mondjuk egy normálisabb világ, vagy fenntarthatóbb világ irányába visznek.
Igen, ezért szeretnénk Magyarországra koncentrálni. Sok esetben egyébként a magyar és a kelet-európai tapasztalat nagyban megváltoztatja a nemzetközileg ismert tudást is arról, hogy mit jelent az, hogy gyarmattörténelem, vagy hányféle módon, milyenféle módokon értelmezhetjük a gyarmatosítást. Tehát történelmi okai vannak annak, hogy Kelet-Európa valahogyan kiesett a gyarmattörténelemből, és az is egyébként nagyon érdekes, hogy miért hiányzik Magyarországon ez a tudás. Az, amit a gyarmatiságról oktatnak mondjuk a közoktatásban, az rendkívül kevés, nagyon problémás, és abszolút nem reflektál szerintem a magyar helyzetekre, olyan általában, mint hogyha egyfajta átörökölt depolitizálása a gyarmatiságnak, ami valahogyan múltba száműzi ezt az egész kérdést. És úgy tekint Magyarországra, mint egy kivételre, ami ugye soha nem volt a gyarmataink, soha nem vettünk részt ebben az egészben, ez a nyugatnak a biznisze. És pontosan, mivel a közoktatásban is, és általában a magyar közéletben ez az üzenet, ez a tudás ismétlődik, pontosabban tudás nélküliség, tehát mert nem foglalkozik azzal, hogy na akkor mégis hogyan kapcsolódtunk a gyarmatosításhoz, ez az, amit a politika kihasznál. És ez a problémája annak, hogy a magyar, főleg egyébként a baloldali, meg úgynevezett rendszerkritikus közeg, intellektus közeg, az, ahogy nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, ezért óriási hibát követel, és abszolút az is egy fontos kérdés, hogy a magyar közéletet nem az alapján próbáljuk áttematizálni, hogy akkor megragadjuk ezt a kérdést, hogy tehát akkor mi is volt a viszonyunk a gyarmati világhoz. És itt azt hagyj ragadjam ki abból, amit mondtál, hogy a nemzetközi tudásnak a válságáról is szó van. Tehát Magyarországra úgy került át a gyarmatkritika, hogy a posztkoloniális társadalomkritikai megközelítésen keresztül értelmezték, ami elsősorban volt egy ilyen kritikája ennek, hogy a kultúrára összpontosít a diskurzusokra, és már kevésbé a termelési, elosztási viszonyokra. Bár a posztkoloniális elméleti azt mondta ki, hogy habár történelmileg lezárult a dekolonizáció, tehát elvileg felszabadult minden gyarmat, ez se teljesen igaz egyébként, mert az Európai Uniónak még mindig vannak gyarmati térségei, amik ilyen, főleg ilyen kisebb szigetek, tehát hogy ennek ellenére tovább tart a gyarmatosítás, mert ugye a tudatunkat is gyarmatosítani kell, tehát ugyanazt a gyarmati logikájú tudást termeljük újra, ugyanúgy eurocentrikus a Európában, főleg ugye a tudás, és ezt kritizálni kell. A másik irányzat az a dekoloniális vagy gyarmatkritikus irányzat, az pedig főleg arra irányult, hogy ugye hogyan változtassuk meg a viszonyokat. És tehát, hogy annak, hogy oké, rendben, hogy kritizáljuk azt, hogy milyen tudásunk van, de ez hogyan fog lecsapódni abban, hogy ezt a gyarmati logikát, ami elsősorban egy extraktív és egy expanzív logika, ami nagyban meghatározta a kapitalizmus fejlődését, és ez elsősorban ugye egy elosztásbeli kérdés is, mert ugye hierarchikus ez a kapitalista világrendszer, tehát van centrum, periféria, és ugye ezért beszélünk a félperifériáról is, tehát van egy kizsákmányoló viszonyrendszer. Tehát, hogy ezeket hogyan lehet alapvetően megváltoztatni? Az a probléma, hogy ezek a viták abszolút nem jutottak el Magyarországra, hanem egyfajta formában jutottak el, ahogyan a eredetileg posztkoloniális kritikát a nyugaton, a nyugati tudomány is maga évé tette, és így egyfajta nagyon érdekes módon, ugye a liberális identitáspolitika úgymond így megette, magáévá tette, ez azt jelenti, hogy főleg arról szólt a kritika, hogy azt a centrumban megélt pozíciót, azt, annak a fajta morális privilégiumait hogyan lehet megélni azáltal, hogy mi kritikusabbak vagyunk a gyarmatosítással szemben, de kevésbé fordultak a globális elosztási és termelési viszonyok kritikája felé. Magyarországon is pontosan ezt vették át, aminek egy nagyon kulcsmomentuma volt egyébként 2020-ban. Érdekes, hogy pont ez volt, ugye a George Floyd meggyilkolásának az incidense, és akkor valahogy a magyar közélet az felrobbant attól a gondolattól, hogy a dekolonizációval nekünk is foglalkozni kell, és egyébként mit jelent az, hogy rendszer szintű rasszizmus, úgy értelmezve, hogy egy ilyen hosszú gyarmati történelemben. És az volt a fő érvelés, hogy nekünk egy teljesen más történelmünk van, miközben rendszerint átvették a nyugati keretezéseket erről, tehát a Black Lives Matterből lett például Roma Lives Matter, tehát hogy ugye a romaság elnyomása beágyazódva ebbe a nyugatcentrikus keretezésbe. Ugye a 9. kerületben felállítottak egy ilyen Black Lives Matter szobort is, aminek ugye ilyen szivárvány színe volt, aztán a szélső jobb oldal szétverte. Szerintem ez egy nagyszerű megörökítése annak, hogy a tudás az mennyire nyugatcentrikus, és mennyire ez a nyugatcentrikus tudás és keretezés elvette a lendületet attól, hogy a saját történelmünket próbáljuk megérteni, hogy mi egyébként hogyan ágyazottunk bele ebbe a globális gyarmattörténelembe. És amikor mondod ezek, és ide tartozik az a csomó ökokritikai kérdés, amiket mondtál, hogy igazából a természeti problémákért vajon a gyarmatosítók felelnek el, akkor az a kérdés merül fel, hogy ki volt a gyarmatosító, ki volt a gyarmatosított. Például a szakirodalomban ez a fogalomkettősség, ez erősen kritika alá van vetve. Hagy mondjak neked egy gyors példát. Tehát a brit kelet-indiai társaságnak a legfőbb hitelezői, azok indiai bankárok voltak. Tehát azt, hogy ki milyen módon vállalt szerepet ebben, hogy ez valójában egy elitvezérelt dolog a gyarmatosítás, vagy ezt valójában vállalatok csinálták, nem is államok, ugye ez föl sem merül, meg az, hogy különböző aktorai voltak a gyarmatosításnak, és itt úgy kapcsolódik be főleg Magyarország és a térségünk, hogy millió szám mentek ki a térségből telepesek, akik egyébként gyarmatosítók voltak abban az értelemben, hogy ők foglalták el az őslakosoknak a területét mondjuk Amerikában. És még számtalan ilyen esetről beszélhetnénk, tehát az, hogy a gyarmatosításba hogyan kapcsolódunk, annak két ilyen fals megközelítése van szerintem, amivel azt próbálják alátámasztani, hogy nekünk sose volt a gyarmatosítás, tehát semmi közünk hozzá. Az egyik az, hogy a területi felfogás az egy fals felfogás. Tehát, hogy attól még, hogy nem volt egy hatalomnak mondjuk gyarmati területe, ezerféleképpen kapcsolódott a gyarmatosításhoz, illetve érdeke volt fenntartani egy ilyen Európa vezérelt gyarmati rendszer. A másik pedig az, hogy annak ellenére, hogy tehát amit mondtam például a cégek kapcsán, tehát a kelet-indiai társaságban például toborzott Magyarországról is matrózokat, magyar zsoldos katonák harcoltak például az Andoknál, a Francisco Pizarro hadseregében, a spanyol gyarmatosítás sokféle módon kapcsolódott a oszmán török fronthoz, ami Magyarországon húzódott, tehát a török elleni háborúhoz, egy csomó Amerikából származó termék jött, növény, állat, stb. Vice versa, és például erről, hogy Magyarországnak lehet egy olyan gyarmati történelme, hogy gondoljunk arra, hogy mik a magyar gasztrómia, a magyar nemzeti gasztrómiának a kulcs termékei, mondjuk a paprika, paradicsom, ezek mind Amerikából származtak, tehát sose gondolkozunk el azon a folyamaton, ami egy óriási ökológiai átalakításnak a része volt, amiben mi részt vállaltunk, hogy hogyan kerültek ide ezek a termékek, hogyan aklimatizálták a magyarok, hogyan újra domestikálták ezeket, hogyan váltak ezek magyar termékekké, sőt, ad abszurdum, hogy a magyar nacionalizmusnak a szimbólumaivá. Tehát ez egy hosszú-hosszú történelmi fogalom, az ebben elfoglalt pozíciónkat ritkán kérdőjelezzük meg. És elsősorban ezért szoktam azt mondani, hogy mielőtt bármiféle nyugatról importált morális következtetések, meg mindenféle politikai diskurzusoknak a termésébe kezdenénk, elsősorban tudáskritikára van szükség. És ami a magyar tudásra jellemző volt, és ez 2020-ban nagyon kiviláglott, hogy egy nyugatról importált tudásból dolgoztak, és erre próbáltak úgy reflektálni magyar pozícióból, hogy hát mi valahogyan ehhez képest mások voltunk. Ez a magyar excepcionizmus az, ami egyébként kivon minket a globális ökokritikából is. És erre majd még tudok mondani tök példát, hogy hogyan, tehát hogy ebben a alapvetően gyarmati eredetű kapitalizmusból Magyarország hogyan próbálja morálisan, politikailag, társadalomkritikailag kivonni magát, hogy ne a teljes képről beszéljen, tehát erről a hierarchikus kapitalista rendszerről, hanem egy sajátos pozíciót, egy félperiféres pozíciót próbál betölteni.
Én tudom, hogy történész vagy, és ezzel a szemüveggel nézed, de hogy engem nagyon érdekelne az a része ennek, hogy nem is tudom, hogy hívjuk ezt a neokolonializmust magyarul, hogy mi erre a megfelelő terminológia, de hogy ez a jelenlegi világnak a gyarmatosítási technikái, azok hogyan jelennek meg? És én azt gondolom, hogy azért ez legradikálisabban, meg hát nyilván az ökológiai közgazdaságtanban ez az, ami bennünket a leginkább izgat, hogy hogyan jelennek meg a gazdaságban ezek a törekvések. És lehet, hogy próbáljuk ezt a szőnyeg alá söpörni, de ez a gyarmatosítás, ez nagyon is itt van velünk. Ami mindennapjainkban. Tehát, hogy tudsz nekünk ezzel kapcsolatban, tehát mit tudom én, tehát ugye szoktuk azt mondani, hogy akugyarmat lettünk, de hogy ez mit jelent? Tehát, hogy ezek hogyan történnek ezek a folyamatok, amikor bizonyos értelemben gazdasági gyarmatosításról beszélünk?
Hú, nagyon sok mindenről lehet beszélni, ami igazából nem csak az elmúlt egy évtizeddel, hanem már régebbre visszamenőleg is igaz. Ugye szoktak beszélni erről a greenwashingról, nem is tudom, hogy hogyan lehetne lefordítani magyarra, tehát ilyen zöld mosás.
Zöldbefestés.
Igen, pontosan. Tehát amikor valamilyen nagyon zöld megoldásként állítanak be valamit, ami valójában igazából nem is vezet valós ökológiai kritikus megoldáshoz. Ugyanígy egyébként, ugye én városkutatásra is foglalkoztam, a green vagy environmental gentrification, tehát ez a környezeti gentrifikáció, vagy ez a zöld gentrifikáció ugyanez, hogy például kikiáltanak egy kerületet, hogy ott van valamilyen nagy fejlesztés, azt mondják, hogy ez smart city lesz, ez kreatív város lesz, és azt mondják, hogy itt a legújabb technológiákkal felhúznak egy egész városnegyedet, de ez valójában egy osztálypolitika része is, ami egy területpolitika, hogy ez azzal jár, hogy kiszorítják a kevésbé odaillő alsóbb osztálybelieket, ez a gentrifikációnak az egyik fő fogalma. Városrészek rehabilitációban ez benne van, ami valójában egy felsőbb középosztály, vagy egy ilyen menedzseri osztálynak a meggazdagodásához vezet inkább, és egyébként nem az egész városnak az ökoszisztémáját oldja meg, például. Ugyanígy ugye ismerjük ezeket a úgynevezett már szinte ilyen bullshit fogalmak, ugye a sustainability, a fenntarthatóság, vagy a resilience, ez a rugalmas ellenálló, vagy ilyen állhatatos gazdaság. Tehát, hogy hiába van klímaváltozás, de inkább azt számít, hogy hogyan tudunk ehhez jól adaptálódni. És ez megint ugye nem a klímaváltozásnak a fő problémát oldja meg, hanem azt, hogy ki fogja túlélni ebben a versenyben, hogy hogyan tud jobban adaptálódni. Ezeket ugyanúgy elsajátították Magyarországon is, és egész menedzser osztályok élnek ebből, hogy ezeket akár a város tervezésben ezeket az ideológiákat terjesztik. Gondoljunk például a fogyasztási szokásainkra, tehát ugye nyilván a chia pudingot, meg avokádót, meg ilyeneket fogyasztani, ugye nagyon egészséges illatmód, meg sok esetben megjelenik ez a... De arról nem azzal nem foglalkozunk, hogy ennek milyen ökolárnyóban van, vagy ez milyen gyarmati, ilyen kizsákmányási struktúrákba ágyazódik, hogy hozzájunk egyáltalán eljut az avokádó. És még egy dolgot hagy mondjak, ami itthon is nagyon dívik, többféle szempontból is, ez a fajta nativizmus, tehát hogy akkor, tehát én úgy leszek ökokritikus, hogyha visszatérek egy ilyen eredeti ősi természetes életmódhoz. Ez itthon is többféle ilyen magyaros identitásban megjelenik. A természeti népek tudását használom, ez sokszor nyugaton is már egyfajta ilyen orientalizmusba csapott át. Tehát ez a nyugati fogyasztó közönség számára megszült és átalakított, termékesített, jógázás, meg egzotikus termékek fogyasztása. Sok esetben egyébként, tehát a zöld kritika egy ilyen gyarmati logikát követhet, hogy nem a fennálló gyarmati elosztási kizsákmányosi viszonyokat kérdezi meg, ami sok esetben egyébként ilyen civilizációs hierarchiákat is jelent, hanem termékesíti azt a kultúrát, vagy azt a fenntarthatósági szemléletmódot, és így jutott el egyébként sok minden Magyarországra is. És hogy egy egészen, tehát hogy konkretizálni jobban, meg erre rá is kérdeztél, például az akkugyarmatot mondtad, hogy Magyarországon, és ezt kell szerintem nagyon fontos megérteni, hogy Magyarországon ez az egész gyarmat, meg egyébként a rassz kritika, vagy rassz diskurzus, amit a kormány folytat, az erősen beépül egy globális pozícionálásba, amit én félperifériásnak nevezek. Tehát például 2010 után, ugye főleg egyébként a 2008 utáni válságot nagyon jól újra tematizálta ez a gyarmati diskurzus, tehát hogy nem leszünk újra a nyugat gyarmata, tehát itt a nyugati financializációra gondoltak, a Fidesz visszafizette a 13-ban az IMF hiteleket is például, nem lesz Magyarország kizárólag a német autóiparnak valamiféle lerakata vagy összeszerelő üzeme, tehát a globális nyitás például abszolút egy célja volt, ezt kívánt alátámasztani, ez a nem leszünk gyarmat diskurzus. Tehát például a keleti nyitás, ugye ez az új elmúlt, meg a kínai expanzió Európában, ez többféle módon csapodott le Magyarországon. A kormány úgy próbálta ezt beállítani, hogy igazából például támogatta a Kurultáj Fesztivált, ami a turanizmusnak egy ilyen felegvára, tehát hogy nekünk valójában vannak ázsiai őseink, mi igazából Ázsiához tartozunk, meg egyfajta hídszerepet töltünk be Európa és Ázsia között. Tehát ezt a keleti nyitást többféle módon megtámogatta, ami nagyon érdekesen egy ilyen nem fehér pozíciót is jelentett. Tehát, hogy a magyar valójában egy ázsiai nép is. Ugyanis fölelemedett a finugor török nyelvvita, meg gondoljunk például ezekre. Bekerült a tudományba ez az egész, ami korábban elképzelhetetlen volt. Miközben az ellenzék tükrözte ezt a diskurzust, és azt kezdte mondani, hogy ez nagyon hatásos, ez a gyarmati diskurzus. Ki kell mondani, hogy mi nem leszünk orosz gyarmat, és mi nem leszünk kínai gyarmat. Orosz gyarmat kapcsán, ami az ökokritikai szempontokhoz nagyon kapcsolódik, ez a Paks 2 beruházás volt előtérben, és főleg az LMP volt az, aki ezt meglovogolta, tehát hogy ez a Paks 2 beruházás, ez ugye az ökoszempontok szempontjából nem egészen helyén való, hogy miért éppen az atomba ruházunk bele, illetve egy olyan energiafüggőséget jelent Oroszország felé, ami csak tetézi a korábbi meglévő, már szocialista időszakban kialakult ilyen fosszilis energiahordozókon alapuló függőséget. És hozzátéve, hogy a kínai gyarmatosítás pedig, kritikája pedig arra irányult, hogy jön ugye Kína jelenléte, gazdasági jelenléte Magyarországon, és a Kína, ez a reindustrializáció, ami főleg az akkumulátorgyártás és az elektromos autógyártás kelet-ázsiai technológián alapul, aminek főleg Kínában van monopóliuma. Ugye ennek az energiaellátását pontosan a Paks 2 és az olcsón megszerezhető orosz fosszilis energia a feltétele ennek az egésznek. Tehát érdekes, csak az volt a probléma igazából szerintem ezzel az egész diskurzussal, hogy az a kritika, amit az ellenzék megfogalmazott, az alapvetően ilyen nagyon régi orientalista sztereotípiákba ágyazódott. Tehát, hogy a Momentumnál figyeltük meg legerősebben, hogy ez a most kell választanunk, hogy nyugat vagy kelet, ez egy döntés, tehát nem ez a nyugat-kelet közöttiség, hanem mi Nyugat-Európához tartozunk, nem pedig a keleti despotizmushoz, ami egy ilyen nagyon eszencializált gyarmati látásmódja annak, ami Ázsiában történik. Tehát igazából az ellenzék egy ilyen kvázi rasszista érveléseket használt föl, ez alatt a koronás érvelés alatt. Ugye egy eszencializálta a kínaiakat is, tehát ugye a kínaiak eredendően ilyen központosított despotizmusban élnek, és ez a Fudan Egyetem elleni tüntetések kapcsán például a Szikra mozgalom is nagyon aktív szerepet vállalt. Amikor átnevezték a Fudan beruházás körüli utcákat, Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely vezetésével ugye egy Ujgur Mártirok útjára, meg hasonlókra, demonstrálva azt, hogy létezik kínai kolonizmus. Igazából ez egy nagyon provinciális megfogalmazódása volt a kolonizmus kritikának. Tehát a probléma az Magyarországon, hogy ez a gyarmatkritika, ez úgy merül fel, hogy már pedig mi nem leszünk gyarmat, nem úgy, mint a globális dél, amit értelmezhetünk úgy is, mint egy mi fehérek vagyunk, azért mégiscsak ezt szeretnénk megtartani, ezt a fejlett európai pozíciónkat, hogy az ellenzék részéről főleg ez a kritika van. A kolonizmusnak semmiféle rendszer szintű kritikája nem hangzik el, és ez azért jön vissza az akkumulátorgyártás kapcsán, mert ha én olvastam az akkumulátorgyártásnak a magyar szakértői kritikáit, például Györfi Dórára lehet gondolni, vagy Értető Andreára, vagy például Cilfusz Mártonra, akik erről írtak nagyszerű tanulmányokat, egyik tanulmány se foglalkozik azzal, hogy tulajdonképpen a magyar akkumulátorgyártás, ami a magyar úgynevezett fejlesztő államnak ez a manőverzési kísérlete, hogy Kínából is jöjjön működő tőke, ne csak Németországból. Tehát igazából megpróbálják a magyar függőséget megosztani, hogy ne abszolút Nyugat-Európa függőség legyen. Tehát ez egy nagyon érdekes kísérlet egyébként. Tehát erre a való szakmai kritikákban soha nem volt szó arról, hogy hol van a periféria. Tehát hol van a globális periféria, ami egyébként a nyersanyagoknak a túlnyomó részét szolgáltatni fogja. Tehát Kínából jön például a legtöbb grafit a mai napig, abban például a monopóliuma van Kínának, de a lítiumban, ami az egyik kulcsfontosságú az alapanyag az akkumulátorgyártásban, arról nincsen szó. Arról van szó, hogy a akkumulátor újrahasznosítás az miért egy kritikus kérdés, miért tesznek sokkal nagyobb költségei, az EU környezeti szabályozás szempontjából az miért egy problémás dolog, tehát nagy a környezetszennyezés, az egész akkumulátorgyártás láncra az a fő kritika Magyarországon, hogy a helyi környezetet szennyezi, és a munkásokat kizsákmányolja, és a kelet-ázsiai cégek nem hagyják, hogy a szakszervezetek megszerveződjenek, és ráadásul külföldi munkásokat toboroznak a munkavégzéshez, hogy olcsón tudjanak termelni. De arról sosincsen szó, hogy a lítium például olyan térségből fog jönni, amelyek 500 éve a gyarmati kizsákmányolásnak a helyszínei. Így például a legfőbb lítium ilyen telepek, vagy forrás lelőhelyek, azok Peruban, Chilében, részben Bolíviában, egyébként Ausztráliában meg máshol is vannak. Az van kiemelve a magyar akkumulátor ilyen stratégiában is, hogy hát majd a MOL megpróbálja kiaknázni a magyar lelőhelyeket, de azt teljesen elhallgatják, hogy nyilvánvalóan egy ilyen léptékű akkumulátorgyártás beüzemeltetéséhez a lítium az Dél-Amerikából fog jönni. És igazából Magyarország ebben a félperifériás pozícióban beágyazódik egy olyan helyzetbe, ahol ő maga is részt vesz majd ebben a gyarmati kizsákmányolási láncolatban, aminek 500 éves múltja van. Tehát azok a Potosziban, mondjuk Bolíviában a ezüst, 500 éve ezüst bányában dolgozó munkások, akik most már a lítium igény miatt elmennek a sósivatagokban bányászni a lítiumot a kínaiaknak, amit aztán reexportálnak Magyarországra, hogy gyártsák az akkumulátorokat, azoknak a kizsákmányolásával Magyarországon senki nem fog foglalkozni. Tehát én csak azt mondom, hogy a félperifériás integrációnak a megértése azért is fontos, ne csak, hogy egyfolytában a centrum országokhoz képest mérjük magunkat, meg a kizsákmányoltságunk fokát, ahogyan sok rendszerkritikus teszi, hanem hogy a perifériához való viszonyunkat is megértsük, és azt is nézzük, hogy hozzánk hogyan jön be a chia pudding, az avokádó, ugyanígy most az akkumulátorgyárakban, például a lítium, mondjuk Dél-Amerikában.
Egy kicsit szeretném, ha kinyitnánk azért ezt a kérdéskört globálissá is. Szerinted van arra esély, hogy a gyarmatosításnak a hatásait vissza lehessen fordítani? Tehát, hogy ez az egész dekolonizációnak a gondolata, az mind áll vagy bukik?
Igen, hát ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye eleve rögtön az a válaszom, hogy nem. Tehát nyilvánvalóan a gyarmatosításnak, most akármit is értsünk rajta, tehát akár ki csinálta, meg ez egy nagyon összetett folyamat volt, és beszéltem arról, hogy úgynevezett ilyen komprádorok is részt vettek benne, meg ez nem csak egy oldalú viszony volt, hanem egy ilyen kölcsön kapcsolatokra érdemes odafigyelni, hogy nem csak a csúnya gonosz fehér európaiak csinálták, hanem ez egy ilyen sokkal összetettebb viszonyrendszer volt. Ezért is fontos ezt megérteni, ezt az összetett folyamatot és viszonyrendszert, hogy elejét vegyük annak a sokszor jobboldalról érkező kritikáknak, hogy hát igazából a gyarmatosítás az jót is okozott, meg hogy igazából ők maguk mondják el, hogy máshol is volt rabszolgaság, mert ugye az oszmán török birodalomban is volt rabszolgaság, meg arabok vezérete rabszolgaság is volt, és ez a fajta relativizálás beindul, de azért lehet sikeres, mert nincs erre eleve tudás és válasz, hogy meg tudjuk mérni, meg oda tudjuk tenni, hogy na jó, de hol voltak a fő gazdasági tétek. És főleg ökológiai szempontból. Tehát a válaszom azért is nem, mert visszafordíthatatlan nyilván az, hogy az amerikai népeknek a leigázása és szisztematikus kiirtása sokszor tudattalanul is, hiszen Európából származó betegségekkel is írtották ki például a helyi őslakosokat. Ez ahhoz vezetett, hogy például kis jégkorszak lett nyilván Európában is. Tehát az a ilyen reforestáció, vagy újra zöldesedés, például a térségben, mivel kihalt az a civilizáció részben, ez egy globális változásra is vezetett. Beszéltünk a mindenféle növények, állatoknak, meg vírusoknak az áramlásáról. Ez nyilvánvalóan érintette a magyar gazdaságot és a magyar világot is, ahogy mondtam, hogy a magyar nemzeti öntudatot is, hiszen magyar Hungarikumban olyan dolgok épültek be, mint például a paprika paradicsom, a kékfestés például, ami Indiából származik, aztán a magyar csikósoknak mondjuk az identitását meghatározta, mert ők is kékre festették az ingüket a Hortobágyon, tehát ez egy ilyen különbségtétel volt. Tehát, hogy ilyenekről is beszélgethetnénk, de nem erről beszélgetünk, hanem általában, amikor a gyarmatosításról beszélünk, meg annak a tétjeiről, akkor valamilyen másik, távoli, transatlanti világról beszélünk, mint hogyha Magyarországnak ez semmi köze nem lett volna. Szerintem a kulcskérdés innen Magyarországról nézve nem az, hogy vajon ennek mi lehet a globálisan hatékony kritikája, bár el is mondok majd egy-két példát, hanem az, hogy tulajdonképpen tisztázzuk már végre, hogy hogyan is kapcsolódtunk ez a 500 éves történelmet. Mert ez például sehol nincsen tisztázva, annak ellenére nyugaton, meg általában az európai politikát, ha beszélünk például a restitúcióról, tehát az, hogy hogyan szolgáltassanak vissza javakat, meg ugye elkobzott, ellopott tárgyakat, műveket a gyarmati térségekbe. Ebben például Magyarország egy ilyen külön utas pozícióba helyezkedik, holott Magyarországon is vannak koloniális gyűjtemények. Tehát, hogy egyáltalán a párbeszédben úgy kellene részt venni. Ez az első lépés.
Szerintem, ahol ez nagyon erősen elő fog jönni, azok a nagyon is konkrét követelések, amik ugye egy csomó ilyen koppon előjönnek, hogy a globális dél országai bizonyos értelemben teljesen jogosan követelik, hogy valamiféle kompenzációt kapjanak. Ez egyrészt a klímaadaptációról is szól, másrészt ugye a gyarmatosítók kompenzációjáról is szól, meg az elhurcolt erőforrásokról is szól, és most már nagyon-nagyon konkrét kimutatások, és akár ilyen pénzügyi követelések forognak a világba arról, hogy hát akkor jó, hát akkor ezt szeretnénk, ezt követeljük, és ha ti azt mondjátok, hogy hát eddig élhettetek abban a jólétben, amit a mi erőforrásainkból teremtettetek, közben annyi széndioxidot bocsátottatok ki, hogy ezt most már valahogy meg kell állítani, ezzel azt követelitek, hogy mi már ne így fejlődjünk, akkor ennek ennyi meg ennyi a költsége. És ugye ezek már ott vannak az asztalon, ezek a kérdések, és nagyon érdekes, hogy mi hol fogunk állni ezekben a konkrét kérdésekben, és kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz arról, hogy vajon eleget fognak-e tenni ezeknek a követeléseknek az egykori gyarmatosítók, akik mondjuk egyértelműen az egykori gyarmatosítók közé tartoznak, akkor fogalmazunk így ezután a podcast után.
Igen, hát mint mondtam, úgy nehéz megítélni, hogy most pontosan ki volt az egykori gyarmatosító, mert sokszor korábbi vállalatoknak a felelősségét vállalja át, mondjuk egy állam, vagy például mi az, hogy Egyesült Királyság. Tehát, hogy a brit birodalom most az Egyesült Királyságból összpontosul, vagy mi az, hogy Európai Unió. Ugye az Európai Unió, meg a páneurópainizmus, meg a európai integrációnak a gondolata, az egy kéz a kézben járt Afrikának a gyarmati fenntartásával. Ez történelmi tény. A probléma az, hogy nem arra kérdezünk rá, hogy Magyarországnak ebben milyen szerepe volt. Mert például abban az időszakban, csak egy történeti anekdotát bedobjak, Közép-Európában, Lengyelországban, és egyébként részben Magyarországban is, az fontos kérdés volt, hogy ahhoz, hogy te felnőtt európai nemzet legyél, ahhoz ugye járna az, hogy neked gyarmataid legyenek. Ugye a gazdasági fenntarthatóság szempontjából, és egyfajta ilyen pán-európai szolidaritás szempontjából. Tehát ez mindvégig ott volt, ez a gondolat. Tehát tehát persze Magyarország, érdekes kérdés, hogy Magyarországon miért nincs annyira szó karbonkolonizációról például, tehát arról a folyamatról, hogy a globális úgynevezett észak, és itt majd teszek egy megjegyzést, mi az, hogy globális észak, kiszervezi ezeket a ilyen koszos iparait, meg ugye a hulladékot a harmadik világba per, ugye most már globális délben, és hogy eleve egy ilyen pénzügyi tranzakcióvá vált sokszor ez a széndioxid kvóták, meg az ezzel való kereskedés általában globálisan. Tehát, hogy ebben Magyarország milyen pozíciót foglal el, az persze kulcsfontosságú, de a gyarmatiság szempontjából ugye főleg az lenne fontos, és szerintem ezért azért fontos, hogy a gyarmatisággal foglalkozzunk, és ne úgy tekintsünk erre a fogalomra, mint egy járulékos kelléke, vagy pusztán egy politikai diskurzusa a meglévő politikai-gazdasági problémáknak, amik valami tök más fogalom alapján lehet őket megfogni, hanem egy ilyen szerves része ennek, mert a gyarmatiságon keresztül, ezeknek a viszonyoknak, mert a gyarmatiságon keresztül egy ilyen egészen új történelem, meg egy egészen új útfüggőségek, új fejlődési útvonalak rajzolnak ki Magyarország szempontjából. Tehát, hogy Magyarország valójában hogyan kapcsolódott a posztkoloniális globális dél államaihoz, miért olyan fontos most a kormánynak az ehhez való visszatérés, ez a fajta politika mennyiben van meghatározva, például az említett ökokritikai szempontok által, ez mondjuk föl sem merülhet a magyar politikai diskurzusban, mert hogy ott a magyar politikai diskurzusban inkább az a domináns, hogy Magyarország valamiféle ilyen különleges szerepet tölt be, mint olyan ország, aminek sose voltak gyarmatai, aki most a kormány például a keresztény üldözés elleni propagandával próbál ezt megragadni, tehát így próbál nyitni például Afrika, főleg Afrika meg a közel-kelet országai felé. Tehát egy új ilyen ideológiák, a szocialista internacionalizmust ilyen új ideológiák váltják fel most, és ezek tematizálják az ezekkel az országokkal való viszonyunkat. És ezek főleg egyébként a magyar ilyen identitáspolitikai húzásokra, retorikákra építenek, és nem pedig és ezek nem hagyják, hogy felmerüljenek olyan kérdések, mint például Magyarországnak mi a szerepe, mint félperifériásan integrálódó ország, a karbonkolonizációban, a lítium extrakcióban, Dél-Amerikában, a Kínán keresztüli új gyarmatosításban, például Afrikában, egyáltalán ez fölmerülhet-e, mint kérdés, ehelyett megjelennek ilyen apologéták Magyarországon, és csak egy példát hagyjam, itt csak egy teljesen példát, tehát ugye Salád Gergely az axiómában próbál amellett érvelni, hogy ugye a kínai terjeszkedés Afrikában az nem új gyarmatosítás. És számomra nem is az a kérdés, hogy az-e vagy sem, mert te is azt kérdezted, hogy tehát akkor ez most gyarmatosítás vagy sem, és hogyan lehet ellenek küzdeni. Számomra az a kérdés, hogy miért nem tudunk erről annyit se, hogy meg tudjuk ítélni, hogy egyáltalán vajon az-e, és hogy vajon milyen folytonosságokat mutat, és nem csak a nyugati történelmen keresztül, hanem a magyar történelmen keresztül, mert Magyarországnak nagyon hosszú történelme van, hogy megmutatja azt, hogy hogyan próbáltunk nyitni ezekkel az országok felé, és hasonló módon próbáltuk exportálni a termékeinket, hasonló struktúrális beágyazódást követtünk, és egyébként az, hogy most mi a szóbeszéd a gyarmatiságról, a rasszról, és hogy milyen szempontból nem foglalkoznak ezeken keresztül az ökokritikával, annak a megoldásai egyébként a múltban is keresendő. Tehát, hogy miért van állandóan ez a nyugatra, a nyugat okolása ugye mindenért, miközben egyfajta ilyen sajátos magyar pozíciót próbálnak kijelölni gazdaságilag. Szerintem az akkumulátorgyártás, ami most dübörög, és már több éves kormánypolitikának az eredménye, az egyrészt nagyon alulértékelt, tehát ennek a jelentősége, másrészt ennek az ökokritikája az rendkívül euró- és nyugatcentrikus, tehát csak azzal foglalkoznak, hogy a nyugat felé való viszonyunk az hogyan nézett ki, és nem azzal foglalkoznak, hogy Magyarország globális pozíciója hogyan alakul ezzel. Tehát nem csak az a kérdés, hogy ez egy sikeres felzárkózása, hanem hogy kinek a kárára történik ez. És vajon ez egy gyarmati viszony-e? Tehát a gyarmatosító-gyarmatosított viszony, ilyen ellentétpár, amit a politika nagyban felhasznál, főleg egy ilyen nyugatcentrikus kritikában, az azért hibás és félvezető, mert nem segíti megérteni ezt a problémás közöttes félperifériás pozíciót, ami egyszer elfoglalhat gyarmatosító-gyarmatosított pozíciót is, mert ugye a kulcs az, hogy a politikai-gazdasági beágyazódás az hogyan termeli ki ezeket a diskurzusokat, hogy magunkra így vagy úgy gondoljunk. Tehát én igazából ezzel zárnám ezt az egész kérdéskört, hogy le van sajnálva a gyarmatiságnak a politikai diskurzusa, mint egy sikeres tematizálás, ugyanakkor a politikai-gazdasági tétjeivel, ami egy gyarmati kapitalista globális rendszerben történik, nincsenek valójában előhozva, hanem csak a nyugattal szembeni viszonyunk.
Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Nagyon sok minden felmerült, és még nagyon-nagyon sok minden van, ami nem merült fel, és amire még nem tudtunk kitérni. De hát talán egyszer lesz majd rá lehetőségünk, úgyhogy köszönöm neked ezt a beszélgetést, a hallgatóknak köszönöm, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia Zoli!
Köszi szépen, sziasztok!
Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.